Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Isten tiszteletünkön a kettes számú liturgiát fogjuk énekelni, amely a 46. oldalon található meg.
Az egész föld leborul előtted, Uram, és éneket zengenek nevednek. Örvendez Istennek egész föld, énekeljétek neve dicsőségét. Jertek, és lássátok Isten tetteit. Csodálatosan cselekszik az ember fiain. Láthatatlan Isten képe, minden ő általa és ő érte teremtetett, és ő benne áll fenn minden. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk! Bocsáss meg nekem, Istenem, azért a sok bűnért, amit nap mint nap, pillanatról pillanatra elkövetek. Nem érdemlem meg kegyelmed, amit ingyen kaptam tőled. Uram, köszönöm, hogy a te egyszülött fiadat, Jézus Krisztus küldted le a földre értem, bűnös emberért, hogy amikor eljön az idő, a te szent színed elé kerülhessek. Köszönöm, Úr Jézus, a szenvedést, melyet értem elszenvedtél a kereszten, kínok és fájdalmak között. Uram, bocsásd meg vétkeimet, és kérlek, adj nekem bölcsességet és tiszta szívet naponta, hogy a te igéd szerint élhessek, csak rád tekintve és szüntelen imádkozva. Amen.
Testvéreim, Isten megkönnyörült rajtunk, és szeretete abban nyilvánult meg irántunk, hogy egyszülött fiát küldte a világba, hogy éljünk ő általa. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Meg fejünket, imádkozzunk. Drága Uram, tiéd minden ezen a világon. Tiéd az ég és a föld. Köszönöm, hogy ide hívtál minket a mai vasárnapra is. Kérlek add, hogy igéden keresztül megérthessük tanításodat. Megismerjük, mi a jó és mi a rossz. Segíts, hogy megértsük üzeneted, melyet a mai napra nekünk szántál, hogy ezt életünkben használhassuk a te dicsőségedre. Amen. Hallgassa meg a gyülekezet a mai vasárnapra, a vízkereszt ünnepe utáni második vasárnapra kijelölt igét, melyet megírva találunk Mózes második könyvének 33. fejezetében, a 17. verstől a 23. versig a következőképpen. Az Úr azt felelte Mózesnek, megteszem ezt is, amit kívántál, mert kedvet találtál előttem, és név szerint ismerlek téged. Így felelt Mózes. Kérlek, mutasd meg nekem dicsőségedet. Erre azt mondta az Úr. Megteszem, hogy elvonuljon előtted az egész fenségem, és kijelentem előtted az Úr nevét. Könyörülök, akin könyörülök, és kegyelmezek, akinek kegyelmezek. Majd így folytatta. Arcomat azonban nem láthatod, mert nem láthat engem ember úgy, hogy életben maradjon. Majd azt mondta az Úr. Íme, van itt hely nálam, állj a kősziklára. És amikor dicsőségem elvonul előtted, a kőszikla hasadékába állítalak, és kezemmel betakarlak, míg átvonulok. Azután kezemet elveszem rólad, és hátulról meglátsz engem, de az arcomat nem láthatod. Magasztaljuk tovább a Szent Háromság egy igaz Istent, és mondjuk el az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anya Szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Isten tiszteletünk folytatásaként a 451-es számú éneket énekeljük el. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassák meg a testvérek a mai vasárnapra kijelölt szent igét, amit megírva találjuk Péter apostol első levelében, 4. fejezet első 6 versében a következőképpen. Mivel tehát Krisztus testben szenvedett, vértezzétek fel magatokat azzal a felismeréssel, hogy aki testileg szenved, az elszakad a bűntől. Hogy többé ne emberi vágyak, hanem az Isten akarata szerint éljétek le testi életetek hátralevő idejét. Bizony, elég volt abból, hogy a múltban a pogányok szokása szerint kicsapongásokban, kívánságokban, részegeskedésekben, dorbézolásokban, tivornyázásokban és szentségtelen bálványimádásokban éltetek. Azért haragusznak rátok, sőt káromolják Istent, mert nem rohantok velük együtt a kicsapongásnak ugyanabba a posványába. De számot fognak adni annak, aki készül ítélni élőket és holtakat. Mert a holtaknak is azért hirdettetett az evangélium, hogy testben emberi mértékek szerint ítéltessenek meg, de éljenek Isten szerint lélekben. Amen. Kedves testvérek, Péter apostol írja a második levelének a végén, hogy ezekben van néhány nehezen érthető dolog, amelyeket a tudatlanok és az álhatatlanok kiforgatnak, mint más írásokat és a maguk vesztére. Ez Pál leveleiről írja Péter, hogy hát ezekben vannak olyan részek, amelyek talán nehezen érthetőek, és mások kiforgatják, de hát itt Péter levelében is, ebben a szakaszban is vannak olyan részek, amelyek talán nehezen érthetőek, amelyen elgondolkodunk, hogy na most ez mit is jelent, amelyeket olvasva arra indít az Úr, hogy imádkozzunk, hogy Uram, mit akartál Péteren keresztül mondani, amikor ezt irattad le? Az akkori embereknek, meg most nekem. Mit akarsz nekem mondani? Mi a te akaratod? És hát ezen ne akadjunk fenn, hogy vannak nehezen érthető igék. Nagyon tetszik, amit Augustinus mondott ezzel kapcsolatban. Azt mondta, hogy a Bibliában vannak olyan igék, amelyek könnyen érthetőek, hogy azokból táplálkozzunk, és vannak olyan igék is, amelyek nehezen érthetőek, hogy ne kapjunk csömört. És hát így van, hogy ilyenkor kicsit megakadunk, gondolkodunk, és az Úr ezeken keresztül is valamit akar mondani. De nehogy úgy járjunk, hogy a nehezen érthető részekbe beleakadunk, és akkor azokkal foglalkozunk, és nem vesszük észre azt, hogy Istennek milyen világos és egyértelmű útmutatása van ezen az ige szakaszon keresztül is számunkra. Ne csináljunk úgy, mint sokszor a gyerekek, hogyha mondanak nekik valamit, akkor úgy csinálnak, mintha nem értenék, hogy na akkor mit kellett volna csinálni. Amit értünk, azt fogadjuk el, és annak engedelmeskedjünk. Valahogy úgy volt a samáriai asszony is, hogy próbálta elterelni a figyelmet. Amikor Jézus rátapintott arra a problémára az életében, ami nyilvánvaló volt, ami miatt szenvedett is, ugye mondta, hogy hát hol van a férje, és hát mondja, hogy nincs férje, és Jézus mondja, hogy hát jól mondod, nincs férjed, mert 5 férjed volt, és akivel együtt vagy, az nem a férjed. Tehát egy parázna kapcsolatban van, nyilvánvalóan emiatt szenved, emiatt vannak problémái az életében, és amikor erre rátapint Jézus, akkor így próbálja elterelni a figyelmet, és akkor arról kezd el beszélni, hogy na hát az őseink hol imádták az Isten, meg a samáriaiak hol imádják, meg a zsidók hol imádják, amikor ott van előtte a mindenható Isten, Jézus Krisztusban, amikor ő rátapint az életének a legnagyobb problémájára, és szeretné abból kivezetni. Hát ne tereljük el így a gondolatainkat, ne engedjük, hogy a sátán elterelje azokat, hanem figyeljünk az Úrra, és koncentráljunk arra, amit ő mondani akar nekünk. És hát ahhoz, hogy megértsük ezt az ige szakaszt, először azt is látnunk kell, hogy kiknek írta ezt Péter apostol. Az elején láthatjuk, hogy azoknak a testvéreknek, akik Kis-Ázsiában éltek, Kis-Ázsiának különféle tartományaiban, a szétszórt hívő népnek írja. És hát ott sok felé voltak már hívő emberek, Egyrészt azért, mert amikor pünkösdre, ugye az ünnepre felmentek nagyon sokan ezekből a vidékekből is, és ott Péter hirdette az evangéliumot, akkor sokan megtértek, és aztán mentek haza, és kiki a maga területén adta tovább az igét, és alakultak gyülekezetek, tértek meg újra emberek. Másrészt pedig Pál apostol, ugye, amikor ment a missziói körutak során, akkor ott ezen a területen is gyülekezeteket alapított. És hát ezeknek az embereknek írja Péter apostol, akik üldöztetést kellett, hogy elszenvedjenek. Hát miért üldözték a keresztényeket? Ugye ez a római fennhatóság alá tartozott ez a terület, és egyrészt azért, mert ugye a római birodalomban a császárt istenítették, és hát ezek a keresztények nem voltak hajlandóak leborulni a császár előtt, a császár nevére, és őt imádni, dicsőíteni, és ebből fakadtak a keresztény üldözések, ebből fakadtak a surlódások, meg hát itt is, amit Péter is leír, hogy a keresztények egy idő után nem voltak hajlandóak részt venni azokban a tivornyákban, szokásokban, meg mindenféle bűnökben, amikben benne voltak a társadalom többi emberei. Aztán a zsidók részéről is volt üldöztetés is, hiszen a zsidók úgy tekintettek a keresztényekre, mint istenkáromlókra, szektásokra, olyanokra, akik az élő Istentől elszakadtak, és tévtanokat hirdetnek. És Néró idejében kezdődött el az, hogy a keresztényeket komolyan elkezdték üldözni. Akkor talán ez még Rómára koncentrálódott, ugye Rómában egy nagy tűzvész ütött ki, és hát ezt Nérónak tulajdonították, őt gyanúsították, ő meg áthárította ezt a keresztényekre, és emiatt elkezdte brutálisan kínozni, meg megölni a keresztényeket mindenféle szörnyű módszerekkel. És hát ennek hatása volt ugye az egész római birodalomra, de még nem volt általános a keresztényüldözés. Még nem volt szervezet. Ez a későbbi időszakokban vált ilyen szervezetté. De mi most gondolhatjuk, hogy hát mi nem vagyunk ebben a helyzetben, minket nem üldöznek, bár lehet, hogy most valaki úgy ül itt, hogy éppen olyan helyzetben van, hogy a hite miatt kigúnyolták, nevetségessé tették, vagy a munkahelyi emiatt nehézségeket élt meg, mert nem akart olyat vállalni, ami a hitével összeegyeztethetetlen. Különféle helyzetekben mi is kerülhetünk a hitünk miatt, de nincs egy általános keresztényüldözés. Viszont arról ne feledkezzünk meg, hogy a legnagyobb keresztényüldözés most zajlik, ebben a korban. Közel-Keleten, az iszlám uralom alatt lévő területeken, vagy Észak-Koreában, ugye ott a kommunizmus miatt. És szoktak számokat mondani, hogy 4 percenként megölnek egy embert azért, mert kereszténynek vallja magát. Hát óriási számban bántják, gyilkolják a keresztény embereket. Most van a legnagyobb keresztény üldözés, és nem győzhetünk hálásak lenni az Úrnak, hogy mi beülhetünk egy ilyen kényelmes helyre, és hangozhat az ige, és nem háborítanak emiatt bennünket. De persze, hogyha megéljük a hitünket, akkor óhatatlanul surlódások jönnek a mi életünkben is, a mi hétköznapjainkban is. Tehát neki írja Péter apostol azoknak, akiket üldöztek, akiket bántottak a hitük miatt, és hát ugye ezt Jézus is elmondta, hogy ne csodálkozzanak, hogyha üldözni fogják az ő tanítványait. János 15-ben olvashatjuk, hogy emlékezzetek arra az igére, amelyet én mondtam nektek, nem nagyobb a szolga az Uránál. Ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak. Ha az én igémet megtartották, a tieteket is meg fogják tartani. És hát erről beszélik Péter apostol a levelének, ennek a szakaszának az elején. Mivel tehát Krisztus testben szenvedett, vértezzétek fel magatokat azzal a felismeréssel, hogy aki testileg szenved, az elszakad a bűntől, hogy többé ne emberi vágyak, hanem Isten akarata szerint éljétek le testi életetek hátra levő idejét. És ebben a szakaszban visszautal arra, amit ebben a levélben már korábban leírt a harmadik fejezet végén, olvashatjuk ezt a 18. verstől, mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, az igaza nem igazakért, hogy Istenhez vezessen minket, miután halálra adatott test szerint, de megelevenítetett lélek szerint. Ugye itt többször elhangzott az, hogy test szerint. Testi módon szenvedett Jézus. Testileg szenvedett. És itt fontos tisztázni, hogy ez mit is jelent. Ez a szó, ami itt szerepel, ez a görögben a szárx. Ez egyrészt jelenti a hús testet, azt a testi valónkat, hogy ugye biológiailag mi létezünk ebben a fizikai világban. De nem pusztán ezt jelenti, hanem sokszor az ige, amikor ezt a szót használja, amikor Pál apostol is ezt a szót használja, akkor arról beszél nekünk, hogy a mi bűnös valónk, a mi bűnös énünk, amely elszakadt Istentől, és ezért a saját kívánságai szerint él, és nem az Isten akarata szerint. És nem arról van szó tehát, hogy az Isten szemében a mi testünk az önmagában rossz dolog. És hogyha testileg szenvedünk, akkor az jó dolog, mert hát akkor ezt a rossz testet, ezt akkor kínozzuk, és hogyha betegek vagyunk és szenvedünk, akkor nem kell orvoshoz menni, mert akkor szenvedünk, akkor ez jó nekünk, hiszen a bűnös testünk szenved, vagy amit régen is tettek emberek félreértve ezeket, hogy na akkor szenvedjen a bűnös test, és akkor ilyen sündisznó bőrt vartak az övük belsejébe, hogy gyötörjék magukat, meg alig ettek, meg direkt úgy ruházkodtak, hogy fázzanak, hogy szenvedjenek, hogy kínlódjon a testük. Hát ez nem Isten szerint való. Isten adta a mi testünket is. De a mi testünk is a lelkünkkel együtt, egész valunk elfordult az Istentől. De Isten azt akarja, hogy testünket, lelkünket, egész valunkat neki szálljuk oda. Hát erről van itt szó, erről a hús testről, és azt mondja, hogy Krisztus is testileg szenvedett, és hát persze Jézus nem volt bűnös. Neki semmi bűn nem volt az életében, bár róla is így ír az ige, hogy testé lett, az ige testé lett, tehát Jézus is ilyen hús testet öltött magára, de abban a hús testben nem volt bűn. Igen, ám, de amikor oda a keresztre került, a keresztre ment, értünk, akkor ott viszont bűnné lett, értünk. Aki nem ismert bűnt, az bűnné lett, értünk, hogy mi Isten igazsága lehessünk ő benne. Ahogyan olvashattuk a napokban az útmutatóban. Tehát Krisztus szenvedett, értünk, a mi testiségünk miatt, a mi bűnös voltunk miatt, az ő testében elszenvedte ott a kereszten a mi büntetésünket, és ez persze nem pusztán testi szenvedés volt. Sokszor ezt emeljük ki, vagy ez van a szemünk előtt, belegondolva abba, hogy az a kereszt, az micsoda borzalom lehetett, és valóban az óriási szenvedés, a rómaiak ezt direkt azért találták ki, hogy a rabszolgákat elrettentsék a lázadástól, és ezért vezették be. Valóban szörnyű szenvedés volt, de hát sok embert keresztre feszítettek abban az időben. Ami igazán páratlan szenvedés volt Jézus szenvedésében, az a lelki szenvedés, hogy ő, aki bűn nem ismert, bűnné lesz, ő, aki az atyával szoros közösségben volt folyamatosan, ő úgy kiállt fel, hogy én Istenem, miért hagytál el engem? Ez volt az igazán nagy szenvedés, hogy a mennyei atyától elszakadott ebben az állapotban, és így hal meg. Hogy a világ minden bűne ott koncentrálódik, ő rajta, az ő testén, az ő lelkén. És aztán úgy kiáltott fel, hogy elvégeztetett, elvégezte a megváltás célhoz ért az, amiért jött, meghalt a bűneinkért, és ezáltal szabadságot szerzett nekünk. Hát erről beszél itt Péter apostol. És azt mutatkozik meg ezekben a sorokban, hogy Krisztussal együtt mi is meghaltunk, ahogy ezt Pál is írja a római levélben. Ő, ahogy szenvedett, az olyan volt, mintha mi szenvedtünk volna, ha mi haltunk volna meg a bűnökért. És ahogyan ő föltámadt, azt úgy tette, hogy vele együtt mi is feltámadhatunk, egy új életet kezdhetünk, amelyben egészen más dolgok vannak, mint ami korábban jelen volt a mi életünkben. És hogyha ő benne vagyok, ha ő benne már így meghaltam, és ő benne elindult ez az új élet, ha ő érte szenvedek is, mert vállalom, mert ő a legfontosabb számomra, akkor azt mondja itt Péter apostol, hogy ha valaki így szenved, akkor az elszakadt a bűntől. Ha valaki Krisztusban van, érte vállalja a szenvedést is, az elszakad a bűntől, mert nem a bűnt választja. Nem azt az életmódot választja, amiért hagynák a többiek, hogy na jó van, hát ő is olyan, mint mi vagyunk. Akkor rendben van, akkor nem piszkáljuk tovább. Értjük ezt? Hogy az akkori emberek választás elé kerültek. Krisztust választják, és ezért a szenvedést, vagy élik a világnak az életét, és akkor nem fognak emiatt szenvedni. Hát persze, ilyen értelemben, hogy Krisztusért, mert a bűnnek előbb-utóbb szenvedés a következménye. De ilyen értelemben nem fogják őket üldözni. És itt ezek a hívő emberek választották Krisztust, de hát jöhetett a sátán kísértése, hogy na de hát itt van ez a szenvedés, hát Krisztus a győztes úr. És mégis szenvedniük kell azoknak, akik őt követik. Hát hogy van ez? És Péter apostol bátorítja őket, hogy maradjanak meg, erősödjenek meg. Vegyék észre, hogy ennek célja van, értelme van. Ez nem értelmetlen szenvedés. És meg lesz majd ennek az eredménye. Azt mondja tehát itt Péter, hogy az elszakad a bűntől, és ez egy állapotváltozást ír le, ami a hívő ember életében bekövetkezik, hogyha Krisztus kezd el uralkodni. Nem a bűn uralkodik, hanem most már Krisztus uralma alatt élek. Nem a bűn kényszere az, ami engem elsősorban befolyásol, hanem az élő Jézus Krisztus. És ezt megint csak Augustinust hadd idézzem, ő nagyon jól megfogalmazta ezeket a dolgokat, hogy az ember milyen állapotban van. Ő mondta azt, hogy amikor Isten megteremtette az embert, akkor olyan állapotban volt, hogy tudott nem vétkezni, de tudott vétkezni is. Megvolt ez a szabadsága, és az a tragédia, hogy az ember élt ezzel a szabadságával, hogy az Isten ellen fordult. Aztán a bűneset után ezért olyan állapotba került az ember, hogy nem tud nem vétkezni. Krisztus nélkül az ember ebben az állapotban majd nem tud nem vétkezni, mindig csak bűn tesz. Amikor úgy tűnik, hogy nem bűn az, akkor is ott rejtett módon, valamilyen módon az ember a maga dicsőségét keresi, a maga hiúsága van abban. Tehát nem tud nem vétkezni a Krisztus nem ismerő ember, de Krisztust megismerve egy állapotváltozás következik be megint. Ez az állapot az, amikor tud nem vétkezni. Amikor már tud nemet mondani a bűnre Krisztus erejével, nem a maga erejével, viszont ebben ott van az is, hogy hát ez nem jelent bűntelenséget. Az majd ott a mennyek országában, akkor lesz majd az, hogy nem tud vétkezni, de addig a hívő ember abban van, hogy tud nem vétkezni, tud nemet mondani a bűnre, de ugyanakkor ott van folyamatosan a kísértés. Ott vannak a vágyai, aminek nemet kell mondani, ott van a világ sodrása, és ott van a sátán, aki ebbe bele akarja taszítani az embert. És hát itt Péter beszél az emberi vágyakról, hát mondhatná valaki, hogy hát mi a baj az emberi vágyakkal? Hát erről szól a világ erre buzdít bennünket, hogy hát vannak vágyaink, vannak álmaink, akkor azokat valósítsuk meg, azok teljesedjenek be az életünkben. Mindenkinek vannak vágyai, kívánságai, hát éljünk aszerint, mert az a jó nekünk. Ugye ezt sugalja, ezt nyomatja nekünk a világ folyamatosan. Hát mi a baj a vágyainkkal? János is írja az első levelében, mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága, a szem kívánsága és az élettel való kérkedés nem az atyától, hanem a világtól van. A világ pedig elmúlik, és annak kívánsága is. De aki Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké. Tehát az a baj, ami vágyainkkal, kívánságainkkal, hogy szembe mennek Isten akaratával. És éppen ezért mondja itt Péter, hogy most már nem a emberi kívánságok szerint éltek, hanem az Isten akarata szerint élitek le életetek hátra levő részét. És ez az ige itt nagyon elgondolkodtatott engem, hogy vajon mennyi ez az életünk hátra levő része. Ki tudja, hogy hány percet, órát, vagy évet, vagy akár évtizedet élhetünk még. És ezzel kapcsolatban nemrég hallottam egy filmről, ami ezt dolgozza fel, lefordítva a címe az, hogy ezek az utolsó órák. Nem láttam ezt a filmet, csak beszélgettek róla, hogy arról szól, hogy egy meteorit becsapódik Anglia környékén, és aztán terjed ez a tűz, és a hírekben ezt megtudják az emberek, adják tovább, hogy hát nagy veszedelem van, és így a tévét követve, így a filmben így lehet követni, hogy na hol jár már ez a lángcsóva, ami el fogja pusztítani az egész világot, és hát Ausztráliában zajlódik ez a történet, hogy ott hogy élik meg az emberek, tudják, hogy pár óra múlva odaér ez a veszedelem, meg fognak halni, és ki mibe fog bele? Mivel tölti az utolsó óráit? És hát vannak, akik tivornyázni akarnak, és mindenféle orgiákba akarnak belemenni, és az élvezeteiknek adják át magukat, a kívánságaiknak adják át, hogy na akkor az utolsó percek azok így telhessenek. Vannak, akik komolyan a szerettükkel szeretnének lenni, de hát egy csomó akadályoztatás, mert felbojdul ez az egész rendszer. Érdekes dolog ez átgondolni, hogy mivel töltenénk az utolsó óráinkat, hogyha tudnánk, hogy azok. És onnan tudjuk, hogy nem ezek az órák az utolsó óráink, amelyeket éppen most élünk. Mivel töltjük életünk hátralevő részét? Mire van az az élet, amit mi kaptunk? És hát itt Péter azt írja, hogy bizony elég volt abból, hogy a múltban a pogányok szokása szerint kicsapongásokban, kívánságokban, részegeskedésekben, dorbélzolásokban, divornyázásokban és szentségtelen bálványimádásokban éltetek. Azt mondja, hogy elég volt ebből. Éppen eleget bűnöztetek, éppen eleget voltatok ebben, éppen elég évet pazaroltatok el, amit nem Isten akarata szerint éltetek, hanem a saját kívánságotok szerint, és ez már lezárult. Nehogy visszaszivárodjon ez az életetekbe. Nehogy újra ezeknek kezdjetek el élni. Mert így a pogányok élnek, mondja Péter, a pogányok szokása szerint. Azok az emberek, akiknek nincsen Istenük. Illetve akik nem tudják, hogy van Istenük. És éppen ezért próbálják a mát megragadni, az élvezeteknek átadni magukat. De nektek valami több van, mondja Péter. Itt az örök élet van előttetek. Az örökké való Isten. És ennek a fényében nézzétek az életeteket. Ennek a fényében rendezzétek be a dolgaitokat, és ennek a fényében teljenek a mindennapjaitok. Mert egykor ez volt ott az életetekben. Pál is írja a Tituszhoz írt levélben, Mert valamikor mi is esztelenek, engedetlenek, tévelygők voltunk, különféle kívánságok és élvezetek rabjai, gonoszságban és irítségben élők, egymástól gyűlöltek és egymást gyűlölők. Azt mondja Pál is, hogy ebben voltunk, ez határozott meg bennünket. De ezzel nincs vége, hanem utána jön egy olyan mondat, hogy de megjelent az Isten szeretete, jósága, és ez Krisztusban, és ez megváltoztatott mindent a mi életünkben. Elég volt ebből a régiből, egy új kezdődött, és abban álljunk helyt, abban maradjunk meg. És olyan jó, hogyha ezzel a régivel tudunk szakítani. Lehet, hogy valaki azt mondja, hogy hát én nem is éltem ilyen életet. Nem dorbézoltam, nem tivornyáztam, nem mentem bele ezekbe a világi kicsapongásokba. De hát, hogyha már hitre jutottam, akkor tudom, hogy miből szabadított meg az Úr. És lehet, hogy emberek előtt nem volt ennyire látványos az én életemnek a mélysége, de én tudom, hogy abban én elkárhoztam volna ugyanúgy. És hálás lehetek az Úrnak, hogy ebből kiszabadított és kimentett. És vigyázni kell, hogy nehogy ezek visszajöjjenek. Ezek a rejtett dolgok is akár, amik a világ előtt annyira nem nyilvánvalóak. Nehogy újra visszakúszanak, és ugyanaz a régi nyilvánuljon meg az életemben. Mert ezzel szakítani kell. És ennek az eredménye, hogyha az ember szakít ezekkel a dolgokkal, akkor az, amit itt Péter ír a 4. versben, azért csodálkoznak rajtatok, sőt káromolnak titeket, mert nem rohantok velük együtt a kicsapongásoknak ugyanabba a posványába. Tehát azt mondja itt, hogy hát csak lesnek az emberek, hogy hát mi van? Hát te hogy nem csinálod ezt? Hogy nem jössz ebbe? Hát korábban együtt voltunk. Korábban együtt csináltuk ezeket. Hát gyere már! Miért nem akarod te is? Megdöbbennek ebben az emberek, és ez jó, hogyha ezt megtapasztaljuk. Emlékszem, egyszer egy valamilyen alkalommal találkoztam ilyen régi gimis ismerőssel, és akkor mondta, hogy tudta, hogy én már lelkész vagyok, vagy talán akkor még csak teológus, és akkor így megjegyezte, hogy ahogy beszélgettünk, hogy hát te azért úgy régen a normális gyerek voltál, nem? Hát, hogy úgy emlékszem vissza, és akkor ez egy ilyen bók volt tulajdonképpen, hogy hát ez a normális, ugye az a normális, a világ szerint normális. Persze én sem voltam annyira benne ezekben a kicsapongásokban, de azért ott voltak az én életemben is ezek a normális dolgok, amik a fiatalok életében. És hogy ezzel szakítani, és milyen rossz az, vagy milyen rossz volt az én életemben is, amikor visszakúztak dolgok, és akkor nem tudtam igazán bizonyságot tenni, akkor nem látták azt, hogy na, te még régen ilyen normális voltál most meg, hát ez milyen fura, hogy ilyenekkel foglalkozol. És hát valóban egy hívő ember számára tulajdonképpen az a legrosszabb, vagy legnagyobb sértés, hogyha azt mondják, hogy hát te nem változtál semmit. Nincs semmi változás az életedben. Ez az, amin a leginkább elszomorodhatunk, hogy Uram, akkor mi van az én életemben? Ez valóban igaz, amit ez a másik ember mond, hogy ugyanaz van, ami korábban. Nem látszik az, amit te véghez vittél az én életemben, amiért szenvedtél, amiért meghaltál ott a kereszten. Rossz az, hogyha így nem döbbennek meg emberek. És hát nagyon szép, érzékletes képpel fogalmazza meg itt Péter azt, hogy rohanni abba a posványba, ugyanabba a posványba, a kicsapongásnak a posványába, ami ugyan nem más, mint a kárhozatba való rohanás. És hát itt a továbbiakban pont erről beszél, hogy lesz számonkérés, lesz ítélet, az 5. verstől mondja, de számot fognak adni annak, aki készen áll ítélni élőket és holtakat. Mert a holtaknak is azért hirdettetett az evangélium, hogy megítéltessenek, ugyan mint emberek testben, de éljenek Isten szerint lélekben. Na hát itt ugye elérkeztünk addig a részig, amire utaltam az igehirdetés elején, hogy hát vannak olyan részek, amelyek nehezen érthetőek. Mi ez, hogyha holtaknak is azért hirdettetett az evangélium? Mit értsünk ez alatt? És hát sokféle dolgot mondanak a magyarázók. Vannak, akik azt mondják, hogy ezek a holtak, azok, akik ugye már megholtak, hívő emberek, akik korábban éltek, és ahogy hirdettetett nekik az evangélium, megtértek, és hát ugye üldöztetést szenvedtek el, de most ott vannak az örök életben, és ebben vigasztalásuk van. Mások azt mondják, hogy ezek a holtak, akik arra utal, hogy Jézus eljövete előtt, akik szentek voltak, ugye olyan értelemben, hogy Istennek szentelt életük volt, és akkor nekik hirdettetett az evangélium, vagy Noé idejében, ahogy munkálkodott az Úr, visszautalva a harmadik fejezet végére, vagy ez arra utal, hogy ott az alvilágban, ugye az Úr, ahogy alászállt a poklokra, mondjuk a hitvallásban is, az Úr kinyilatkoztatta az ő dicsőségét, az ő hatalmát. Sokféle magyarázat van itt, sokféle dolog keveredik, és az ember itt úgy megáll, hogy Uram, akkor most itt miről van szó, ezt hogyan értsem, hogyan ragadjam meg. És hát itt nem szabad akkor fennakadni, hogy na akkor ezt nem értem, akkor nem tudok mit kezdeni ezzel az igével. Hát ne felejtsük el, hogy mennyi mindent kaphattunk ebben az ige szakaszban. Hogy a szenvedésnek, Krisztusért való szenvedésnek van eredménye, célja, van értelme, hogy nehogy visszasüppedjek abba a régi életbe, hogyha már ez az új elkezdődhetett az Úrban, akkor figyelmeztet az Úr. Van benne bátorítás, figyelmeztetés, és ott van benne az, hogy Krisztusért az örök élet vár bennünket. Ahol már nem lesz majd ez a szenvedés. Ahol már háborítatlanul lehetünk az Úrral közösségben. Előtte azonban lesz ítélet, és ezt hangsúlyozza még itt Péter ennek a szakasznak a végén, hogy de számot fognak adni annak, aki készen áll ítélni élőket és holtakat. És hát ez az ítélet ez nem úgy lesz, mint ahogy az egyik hittanos gyereknek a pólóján láttam a minap, hogy az volt ráírva angolul, hogy Santa, I can explain it. Ez azt jelenti, hogy Mikulás, meg tudom magyarázni. Ugye, mikor odaáll a gyerek a Mikulás elé, és meg tudom magyarázni, ez nem úgy volt, nehogy a virgácsot kapja meg, azért az ajándék az hadd jöjjön. Hát ez nem így lesz, amikor az Isten színe elé állunk, hogy hát majd megmagyarázom, majd kimagyarázom, majd valahogy jól kijövök ebből az egészből, mert Isten látja a mi gondolatainkat, a mi érzéseinket, a mi teljes valónkat, és így fog ítéletet hozni, és nincs esélyünk önmagunkban. Csak Jézus Krisztusért mehetünk át ezen az ítéleten. És csak Jézus Krisztusért lehet milyen az örök élet, mert ő benne van bűnbocsánat. És itt ugye a holtaknak szóló evangéliumról volt szó. Hát sokszor az ige úgy beszél a halottakról, mint azokról az emberekről, akik élnek, élik a mindennapjaikat, biológiailag léteznek, de lelkileg mégis halottak, mert elszakadtak az Istentől. És ilyen értelemben is szól a holtaknak az evangélium, az örömhír, hogy van élet, hogy lehet újra az Istennel kapcsolatba kerülni, és nála ott van az élet, az örök élet, amelyben kiteljesedik ez a földi életünk is. Hát bár így lenne most is, hogy az Úr az ő lelke által, igéje által megújíthatna, megeleveníthetne bennünket. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük neked, hogy te szólsz a te ígédben, és köszönjük, hogy te tudod, hogy mire van szükségünk. Te tudod, hogy mikor kell vigasztalni, bátorítani, inteni bennünket. És Urunk, te látod azt is, hogy mi milyen helyzetben ülünk itt. És te tudod, hogy életünk során tapasztaltunk-e már gúny, megbetést, szenvedést a te nevedért. Urunk, add, hogy álhatatosak tudjunk lenni, akármi is ér bennünket. Te látod, hogy mit hoz majd a jövő, hogy mi ér itt bennünket Európában, Magyarországon, az elkövetkezendő években, évtizedekben. Add, Urunk, hogyha megtartasz bennünket, akkor hűségesek tudjunk maradni hozzád, és a te dicsőségedre tudjunk élni. És így könyörgünk, Urunk, hogy a mindennapjainkban is hadd nyilvánuljon meg az, hogyha már hozzád tartozunk, hogy a tied a mi életünk. És hadd döbbentsünk meg ezzel embereket. Amen. Szeretném hirdetni a testvéreknek, hogy jövő hét vasárnap a szokott rendben és időben tartunk istentiszteletet és gyermekistentiszteletet. Hétfőn az asszonykör 15 órától, tehát 3 órától kezdődik. Kedden babamama kör 10 órától lesz, és 5 órától este a bibliaóra. Csütörtökön 5 órától angol óra lesz, és pénteken pedig 5 órától ifjúsági óra lesz, amelyre a konfirmandusokat is szeretettel várjuk. Itt az adó 1%-ról van még szó a bulletinben, a hirdetésekben, hogy ne feledkezzünk meg arról, hogy rendelkezzünk az 1%-ról az Evangélikus Egyház javára, ugye a technikai száma 0035. Az általános tisztújítás kapcsán még mindig kint van a választói névjegyzék, amit átnézhetünk, leellenőrizhetjük, hogy ott van a nevünk, és hogy esetleg nincs ott, és szeretnénk, hogy rákerüljön, akkor ezt jelezzük. És a választás kapcsán, ugye idén lesz a tisztújítás, amikor a tisztségviselőket választjuk meg, presbitereket, felügyelőt, gondnokot, kántort, pénztárost. Ezekre a tisztségekre a jelöléseket le lehet adni Kovács Pál testvérünknek, illetve a választói szavazói és választói bizottság, jelölőbizottság tagjainak. Ugye Mérteckiné Ilike is ebben ott van, vagy Nagy Miklós Kisvárdán. És mindezt ugye február elejéig, közepéig gyűjtik a testvérek, tehát addig lehet leadni a jelöléseket ezekre a tisztségekre. Hirdetem, hogy az Allianz Ima Hét záró alkalma ma lesz Nyíregyházán, református templomban, és most nem 6 órától, mint a hétköznapok során, illetve tegnap is 6 órától kezdődött, hanem 17:30-tól. Imádkozzunk ezért az alkalmért, és hogyha tehetjük, akkor jöjjünk el. Hirdetem a testvéreknek az imádság listát. Ugye erre föl lehet iratkozni, hogyha valakinek valamilyen gond van az életében, kérdés van az életében, probléma van az életében, hogy hordozzuk egymást imádságban, és például most jelezte nekem Kósa Mihályné testvérünk, hogy ő is szeretne feliratkozni, majd a jövő heti bulletinen rajta van, az ő unokájának a férjének lesz gerincműtéte, és ott van a kisgyerek is a családban, hogy minél jól sikerülhessen ez, és hogy megerősödhessen ő, hogy az Úr dicsősége nyilvánulhasson meg ebben. Tehát ilyen dolgok, ha vannak az életünkben, akkor iratkozzunk fel erre a listára, és hordozzuk ezeket a testvéreket imádságban, akik valamilyen oknál fogva feliratkoztak ide. Itt vannak még a különféle más programok is, a bulletin hátoldalán, a férfi hetek, egyrészt februárban, másrészt márciusban, női hetek márciusban és áprilisban, és lesz Biblia tanulmányozó hét is áprilisban. Lehet ezekre jelentkezni. Tudjuk, hogy némelyik egész hamar betelik, akkor már csak váró listára lehet feliratkozni. De hogyha valakiben indulás van, akkor bátran jelezze ezt. És lehet másokat is ezzel megszólítani. És lesz ifjúsági hétvége is, Pilis Csabán, február 16-ától 18-áig. Most pedig dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Amen. Isten tiszteltünk végén énekeljük el a 342-es számú éneket, annak első verszakát először. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük neked, hogy Jézus Krisztusért így szólíthatunk meg téged, a mindenható Istent. Köszönjük neked, hogy te szeretnél mindnyájunk atya lenni. Hiszen te vagy az, aki gondoskodsz rólunk, te vagy az, aki megadod, amire szükségünk van, és azt szeretnéd, hogy mindannyian a te gyermekeid legyünk, és meglássuk azt, hogy te benned van minden, amire nekünk szükségünk van. Köszönjük neked, Urunk, hogy ha téged szeretünk, akkor te javunkra hozod még a szenvedést is, a nehézségeket is. Urunk, így könyörgünk azokért, akiket üldöznek a hitükért. Add, hogy ki tudjanak tartani, és meg tudjanak maradni benned, és téged tudjanak dicsőíteni utolsó leheletükkel is. És köszönjük neked, Urunk, hogy te olyan országot ígérsz nekünk, ahol már nincs szenvedés, ahol nincs fájdalom, ahol nincs halál. Köszönjük, Urunk, hogy Jézus Krisztusban e felé tarthat a mi életünk. És hálásak vagyunk neked, Urunk, hogy eléd hozhatjuk mindazt, ami ér bennünket a hétköznapokban, életünk hátra levő idejében, add, hogy a te akaratodban tudjuk megélni mindezt. Add, Urunk, hogy tudjunk szakítani a bűnökkel, tudjunk nemet mondani azokra, és tudjunk igent mondani mindarra, amire te hívsz, még hogyha nehéznek tűnik is az. Könyörgünk, hogy te dicsőítsd meg önmagad a mi életünkben. Így kérünk, Urunk, a te hívő népedért, hogy tudjunk megmaradni és téged dicsőíteni. Így könyörgünk, Urunk, most az Allianz alkalmakért is, add, hogy megtapasztaljuk a benned való egységet, közösséget, és tudjunk hozzád kiáltani belőled fakadó imádságokkal. És könyörgünk, Urunk, a gyülekezeti alkalmakért is, melyek előttünk vannak. Kérünk, hogy te szólj a szolgáló testvéreken keresztül, és add, Uram, hogy minél többen vágyakozzanak arra, hogy ilyen módon is megélhessük a közösséget. És rád bízzuk, Urunk, feladatainkat, teendőinket, munkánkat, tanulásunkat. Te adj ehhez bölcsességet, erőt, és add, Urunk, hogy rád figyelve tudjuk mindezt végezni. És köszönjük, Urunk, könyöröghetünk egész országunkért. Kérhetjük azt, hogy Te adj ébredést, megújulást. Kérünk így egyházunkért is. Kérünk a vezetőinkért, világi és egyházi szinten egyaránt. Te látod, Urunk, az ő felelősségüket, ennek a terhét. Add, Urunk, hogy ezt veled együtt tudják hordozni. És hálásak vagyunk neked azért, Urunk, hogy Te megbocsátod bűneinket, ha azokat eléd hozzuk, így hozzuk eléd az elmúlt hét mulasztásait, bűneit. És köszönjük, Urunk, hogy veled indulhatunk az előttünk lévő napokba. És kérünk, hogy hallgass meg, amikor nevedben együtt így imádkozunk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után, testvéreim, vegyétek az Úr áldását. Isten népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő szent arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet.